Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten házában. Isten adja nekünk az ő világosságát és igéjét, és tegyen bennünket méltóvá az ő tiszteletére. A 19. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. A 483. számú dicséretünket keressük ki, és első három versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 483. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mennybéli felséges Isten.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak második úrnapját, a második úrnaphoz tartozó kérdéseket és feleleteket, amelyek az ember nyomorúságáról szóló fejezet részét képezik. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden, Máté evangélium a 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Isten igéje a hitvallásban megfogalmazott kérdéskörhöz kapcsolódva a római levél harmadik fejezetéből szól hozzánk. A római levél harmadik fejezetének 9. versétől kezdődő szakaszból, ahol az alábbiakat találjuk megírva. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Isten áldása legyen rajtunk a továbbiakban is, hogy megértsük ebben az órában hozzánk való igéjét, üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Mennyei boldog seregek látják a te dicsőségedet, szerető mennyei édesatyánk, mi pedig hitáltal állunk oda melléjük, szemeinkkel ugyan nem látva, de mégis hitünkkel meggyőződve arról, hogy nincs ezen a földön nagyobb dicsőség, és nincs a világ mindenségben sem nagyobb dicsőség, amely előtt meg kellene hajolnunk és térdre kellene esnünk, mint a te dicsőséged. Adjad, Urunk, hogy ne csak szavakban gondoljuk ezt és mondjuk ezt, hanem hadd álljunk meg úgy a te színed előtt, mint akik valójában képesek és készek előtte térdre esni. Taníts bennünket itt a földi életünk folyamán leborulni te előtted alázattal, hogy ne ott először majd a te ítélő széked előtt történjen ez meg ítéletünkre, Köszönjük, hogy megállhatunk Te előtted hódolatunkkal és dicséretünkkel, azért, mert hatalmas Isten vagy, akinek hatalmát nem korlátozza semmi és senki. Dicsőítünk Téged azért, mert ebbe a Te hatalmadba beavatsz bennünket, meghívsz bennünket, hogy gyermekeiddé legyünk a Te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük Neked, hogy polgárságot adsz nekünk a Te országodban, és részeltetsz bennünket a Te csodálatos dicsőséged mindenféle javaiban. Köszönjük Te Neked, ha részesülhettünk már ebből, és arra kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, hogy részesülhessünk újra, vagy részesülhessünk most először életünkben, ebben az órában, mind abból, ami a Tiéd, mert mindaz boldoggá tesz bennünket. Kérünk, hogy így légy és maradj velünk, és vezesd a mi gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, az igehirdetés hallgatására készülve a 19. Zsoltárunk 6. versét énekeljük. A 19. Zsoltárunk 6. versét, amely így kezdődik, aki szolgál néked, tanul, Uram, tőled nagy jó tanulságot. A harmadik fejezet 9. versétől kezdődő szakaszból, ahol ezt olvastuk és olvassuk. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Kedves testvérek, az elmúlt héten a Heidelbergi KT első kérdés feleletét és második kérdés feleletét olvastuk, és ehhez kapcsolódott az ige hirdetés is. Hitvallásunk, amely egyházunk hitvallása, abból az alapállásból indul el, hogy keresi az ember boldogulását. Tulajdonképpen az első kérdés annak a megvallása, hogy mi mit hiszünk az ember boldogságával kapcsolatosan, és aztán a második kérdésben megvalljuk azt, hogy mi mindent kell nekünk tudnunk ahhoz, hogy boldogul élhessünk. Az első kérdésben feleletet kapunk arra, hogy a keresztény ember a boldogságot elválaszthatatlannak tartja és látja Istentől. Isten nélkül nincsen boldogság és nincsen vigasztalás. Ugyanakkor arról is hitvallást teszünk, hogy ahhoz, hogy mi Istennel élő és eleven kapcsolatba juthassunk, és hogy így a boldogságban, a mennyei boldogságban részünk lehessen, néhány dolgot tudnunk kell. Ismernünk kell azt, ami bennünket Istentől elválaszt, a bűnt, aztán tudnunk kell azt, hogy Isten mi módon szabadít meg bennünket a bűn átkától, és aztán harmadszorra arról is szól a mi hitvallásunk, hogy mi, miután megszabadultunk, hogyan viszonyulunk Istenhez. Tulajdonképpen a Heidelbergi Kt. Egész felosztása ezen a gondolatmeneten megy végig. Három fő része van ennek a hitvallásnak, alája tagolt fejezetekkel, kérdésekkel, de az első fő rész ezzel foglalkozik, hogy mit is vallunk mi a bűnnel kapcsolatosan, aztán a második nagy fő rész az Isten szabadításáról, szabadító munkájáról való bibliai látásunkat foglalja össze, míg a harmadik fő részben arról teszünk hitvallást, hogy mi módon háláljuk meg Istennek mindazt, amit ő velünk és érettünk tett. Isten igéje ma arról szól közöttünk, amiről a hitvallásban is bizonyságot teszünk. Nem egy kellemes téma, de mégis egy valóságos téma, amely lépcsőre, ha nem lépünk föl, akkor soha nem érkezhetünk el oda, hogy megértsük a boldogságot, vagy átéljük azt a boldogságot, amiről mi keresztény emberek azt valljuk, hogy Istennel együtt, Istentől elválaszthatatlanul nyerhető meg. Természetesen nem egy jó evés boldogságáról beszélünk pusztán, nem egy kellemes családi összejövetel utáni boldogságról beszélünk, nem arról a boldogságról beszélünk pusztán, amelyik az embert eltölti egy nagy nyeremény kapcsán, hanem ennél egy jóval nagyobb boldogságról beszélünk, amely boldogság maga Isten. Azok a boldogságok, amelyeket az imént felsoroltam, boldogítanak bennünket ideig, óráig, megfűszerezik az életünket, vagy olykor tönkreteszik az életünket hosszabb távon, de Isten az embernek valami másfajta boldogságot és vigasztalást ígér és ad. Ez időjárás független, esemény független, mert maga Isten ez a boldogság. A célba érkezett ember boldogságáról beszélünk, aki beérkezett a célba, és övé az, amiért küzdött és amiért futott. Nos, ezt jelenti az a boldogság, amelyről most szólunk. A boldogságnak a Szentírás szerint van akadálya. Annak, hogy mi Istenhez eljussunk, ennek egy nagyon-nagyon komoly akadálya van, és az ember tulajdonképpen ettől az akadálytól nem is látja Istent. Mondhatnánk azt is, hogy Isten és az ember között egy olyan fal van, amely az ember szem elől eltakarja mindazt, ami a túloldalon van. Az ember nem képes a fal mögé látni. Az ember csak sejti, hogy mi van a fal mögött. Csak sejti. Időnként átszűrődnek a fal túloldaláról dolgok, amelyek számunkra vonzóvá teszik azt a világot, amely a fal túloldalán van. De nem látjuk. Nincsenek kémlelőnyílások, nincsenek ablakok, nincsen ajtó, nincsen próbaidő. Az ember csak sejti, hogy mi van odalát. Vannak olyanok, akik úgy élik le az életüket, hogy soha nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a túloldalon. Talán időnként Fölizgatja őket, hogy igen, lehet, hogy van ott egy más világ, lehet, hogy ott lehet élni másként is, de aztán benne maradnak abban, amiben megszülettek, a fal innenső oldalán, és élik az életüket. A maguk apró örömeivel, nagy boldogtalanságaival, szerencsétlenségekkel, vagy alkalmi szerencsékkel. Azt gondolom, hogy mindezt tisztán és világosan kell lássuk, és meg kell értenünk azt, hogy azért, mert mi nem látunk át a fal túloldalára, ott még vannak dolgok. És hogyha a Szentírás komolyan vesszük, akkor a Szentírás azt mondja és azt tanítja nekünk, hogy az igazán érdekes dolgok, azok a dolgok, amik az ember életében fontosak lennének, azok mind a túloldalon vannak. Azok mind a túloldalon vannak. De az ember nem képes arra, hogy beletekintsen ebbe, nem képes arra, hogy ezt a falat megkerülje, átmássza. Ez a fal az ember számára leküzdhetetlen akadály. És ezzel tulajdonképpen az ember el van zárva a boldogságtól. Mert talán mondanom sem kell, hogy a fal túloldán Isten van. És ahol Isten van, ott van a boldogság is. És ha az ember nem képes Istenhez jutni, akkor nem képes azt a boldogságot sem átélni, elnyerni, megtalálni, ami az Istennél van. A legnagyobb baj, hogy az ember nem is nagyon keresi ezt a boldogságot. Valamiért az ember szíve megtört. Megtört, és az ember olykor-olykor titkon vágyik erre a boldogságra, de képes úgy leélni az életét, hogy nem kívánja ezt a boldogságot. Tulajdonképpen sok ember úgy éli le az életét, hogy azt mondja, nincs fal. Nincs fal. És nincs túloldal sem. Nem kell ezzel foglalkozni. Az a mi világunk, amelybe beleszülettünk, az a látható világ, az az egyetlen világ. Nem kell itt azzal foglalkozni, hogy vannak más világok is, vagy van más világ is. Nagyon sok ember úgy éli le az életét, hogy azt mondja, hogy ha én itt az Isten nem látom, akkor az Isten nincs. Akkor az Isten nincs. Gyakorlatilag az ateizmus ezt jelenti. Hogy az ember nem számol Istennel. Azt mondja, nincs Isten. Nem látom, nem találkozok vele. Nem tapasztalom az Isten, tehát nincs. Tegyünk úgy, mint a nem lenne. És az ember élete ennek megfelelően zajlik ebben a világban. Nem csak úgy nem számol az ember Istennel, mint akitől a boldogságot elnyerhetné, hanem úgy sem számol az ember Istennel, mint aki majd egyszer bennünket számon kér. És mind a két dolog, amikor az Istent a boldogság területén is számításon kívül hagyom, és amikor az Istent a számonkérés ügyéből is kihagyom, mind a kettő tragédia az ember számára. Az egyik tragédiáját itt a Földön megéli az ember. Szépen boldogtalanul végig gyaloglunk azon a 40-50-60 esztendőn, vagy azoknak, akiknek több adatot, azon a több esztendőn, amit Istentől kaptunk. Az ember leéli az életét, és azt mondja, hogy nem volt értelme, nem látott túl sok mindent. Születtem, éltem, szenvedtem, dolgoztam, de ahogy közeledik az ember a halálához, már látja azt, hogy ahogy jöttem, úgy fogok innen elmenni is. Fiataloknak nehéz ezt még elmagyarázni, hogy amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy üres kézzel jöttünk a világra, és üres kézzel is fogunk elmenni innen, de ahogy öregszik az ember, úgy látom, hogy egyre többen ezt fölismerik. És emiatt elkezd az ember egy kicsit aggódni is. És amikor ezzel számot vetünk, akkor egy kicsit fölmerül az bennük, hogy akkor mi értelme volt ennek az egésznek. Üres kézzel jöttem, üres kézzel megyek. Ha az ember nem számol az életébe Istennel, akkor ez boldogtalanságban tartja, és boldogtalanná is teszi ebben az életben. És ez az ember tragédiája. A másik oldal, amikor nem számolunk az, hogy Isten számon fog bennünket kérni, akkor fog tragédiát jelenteni nagyon sok embernek, amikor az Isten ítélő székelyét megáll. De nem kerülheti el a Szentírás szerint ezt a sorsot senki sem. És nagyon sok ember, aki soha nem számolt azzal, hogy Isten előtt egyszer számot kell adnia, az Isten őt meg fog lepődni. És tragédia lesz a számára, amikor az Isten előtt előszámláltatnak a bűnei, és nem lesz, aki megvédje, és nem lesz, aki fölmentse. Ez sok ember számára tragédia lesz. A Biblia ezt a tragédiát nevezi pokolnak és kárhozatnak is. És úgy tárja elénk, hogy az embernek ez a tragédiája örökké fog tartani. Örökké fog tartani. Nos, az a csodálatos dolog, hogy Isten nem akar bennünket úgy hagyni, ahogyan mi erre a világra születünk. Egyrészt nem akar boldogtalannak látni bennünket, másfelől nem akarja hagyni, hogy mi őt számításon kívül hagyjuk. És ezért az Isten egy tükröt tart elénk. Egy tükröt tart elénk. És ez a tükör, mint hogyha a fal fölött valamit tükrözne abból, ami odaállt van. Abból, ami odaállt van. Ezt a tükröt úgy is szoktuk nevezni, hogy ez az Isten törvénye. Az Isten törvénye. Amely arról beszél, hogy milyen az Isten országa. Hogy mi van odaállt. Mi általában a törvényt úgy szoktuk kezelni, hogy a számunkra egy kapaszkodó, mint hogyha abba a tükörkébe bele tudnánk kapaszkodni, és meg tudnánk ezt ragadni, és akkor az, amit ott látunk, az a miénk lesz. De maga az apostol azt tanítja a Róma belieknek, hogy a tükör, a törvény, az tulajdonképpen nem maga a boldogság. A törvény nem igazít meg bennünket. És nem ment föl bennünket. A törvény tükröz számunkra valamit. Tükrözi számunkra azt, hogy milyen az Isten országa. A legtöbbször odáig jutunk mi elemberek, hogy amikor olvasgatjuk a törvényt, és ez alatt szomorú, hogy a legtöbbször csak a 10 parancsolatot értjük, és az Isten többi törvényét nem veszünk figyelembe, csak a 10 parancsolatra korlátozzuk ezt a dolgot. Szóval, amikor olvassuk a 10 parancsolatot, akkor legtöbbször az merül föl bennünk, hogy nekünk mit nem szabad csinálnunk. Mit nem szabad csinálnunk. Az emberek nagy százaléka a 10 parancsolatból csak ezekre a parancsolatokra emlékszik, hogy mit nem szabad csinálni, arra se pontosan. Pedig a 10 parancsolat motivál is bennünket, és megmondja nekünk, hogy viszont mit szabad csinálnunk. És azzal, hogy a parancsolat beszél arról, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, tulajdonképpen bemutatja nekünk az Isten országát. Bemutatja nekünk az Isten országát. Tükrözi nekünk az Isten országát. Beszél nekünk arról, hogy ott a túloldalon miért van boldogság. És rádöbbent bennünket arról, hogy itt, ezen az oldalon miért nincs boldogság. Bemutatja nekünk azt a túloldalt, ahol Isten jósága uralkodik. Ahol Isten előtt térdre esik minden teremtmény. Bemutatja azt az oldalt, ahol az Istent nem vonja kétségbe senki. És az Isten előtt hódolat van. Bemutatja azt az oldalt, amely oldalon nincsen önzés, nincs hamisság, nincsen tisztátalanság, hanem Isten minden mindenekben. És beszél nekünk ez a tükör arról, hogyha ez az állapot megvalósul, akkor ott boldogság van. Akkor ott boldogság van. Arra bátorít bennünket Isten törvénye, hogy nézzünk bele a törvény tükrébe. Hogyha nem kerestük a boldogságot eddig, és nem izgatott az, hogy van egy másik világ, akkor arra bátorít ma bennünket, hogy nézz bele a törvény tükrébe. És ha belenézel a törvény tükrébe, akkor látod a túloldalon Istent. És látod mindazt, ami Istennel együtt jár. Ha olyanok vagyunk, akik a tükör képéig akarnak eljutni, addig a képig, amik ott látnak, akkor ma józanít bennünket Isten igéje, hogy ne ahhoz a tükörhöz ragaszkodjunk. Azt mondja Isten igéje, hogy eljuthatsz abba a világba és abba az országba, amelyről az a tükör neked képet ad. Már a római levél megírásának idején is ez volt a probléma. Hogy azok a vallásos emberek, zsidók és görögök, akik látták ezt a tükröt, ismerték a törvényt, el akartak jutni a tükörig. És arról beszélt nekik az apostol, hogy a boldogság nem ott van, hanem a boldogság a túloldalon van, ott, ahol Isten van. Talán mindannyian értjük ezt a hasonlatot, amit használok, nem tenne egyikünket sem boldoggá az, hogyha letennék ide az úrasztalába egy köteg pénzt, és innen tükörrel oda tükrözném a testvéreknek. Mindenki látná a pénzt, nem látnánk onnan a padból, de látnánk a tükörképét, és ha idáig akarnánk csak rohanni, és a tükört kiszaggatnák a testvérek a kezemből, az senkit nem tenne boldoggá. Pedig a tükörben egy csomó pénz képe lehetne előttünk. Azt mondja a római levél írója, hogy fontos, hogy tudjátok, hogy a törvény miről beszél. Hogy a törvény csak tükröz valamit. És el kell jutni oda, ahonnan azt a képet tükrözi nekünk a törvény. El kell jutni Istenhez. Nos, azt mondja a Szentírás, hogy az ember boldogtalanságának oka az az, hogy a bűne elválasztja őt Istentől. Hogy a bűnünk elválaszt bennünket Istentől. Mondhatnánk így is, hogy az, ami bűnünk, hogy nem vágyunk az Istenre. Hogy megvagyunk mi a túloldal nélkül is. Mert mit mond a parancsolat? Azt mondja a parancsolat, Jézus így foglalja össze, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. Miért kell ezt nekünk megparancsolni? Mert az ember nem szereti az Istent. Mi nem azt hozzuk a zsigereinkbe, hogy nekünk hiányzik az Isten. A gyermekemnek azt kell megparancsolni, amit ő nem akar. Dóri lányom nem akar sapkát venni, mert és már 12 éves, és hát derogál. Ha mutatni kell, nő. Nő a gyerek, és mutatni kell a hajkoronát a fején. És apa, sapkába kell elnem iskolába. Meg kell parancsolni, vegyél sapkát. Különben olyan leszel, mint én. Neked nem áll olyan jó, talán. Azt kell megparancsolni mindig az embernek, amit az ember nem akar csinálni. Ami az embertől idegen, és ami az embertől távol van. És mit mond Jézus? Mi az első és legnagyobb parancsolat az ember számára? Az, hogy szeresd az Istent. Mert az ember nem akarja szeretni az Istent. Tévedés azt gondolni, testvérek, hogy mi olyan jó szívvel, meg jó lélekkel születünk a földre. Hogy mi az Isten teljes elménkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből szeretni akarjuk. Nem így van. Nem így van. Az ember magát szereti így. Teljes erőből, teljes elméből, teljes szívéből, lelkéből. Az ember magát szereti. Csak elfelejtjük. A kisgyermekeknél még olyan természetesen bontakozik ki ez a dolog, hogy ők magukat szeretik. Éppen ma reggel mondták el a lányok az asztalnál, hogy a bolda, a legkisebb, azért maradt ki a játékokból, mert ő néhány perc játék után előáll az, hogy én ezt így akarom, a másik kettő meg nem akarja így. Miért? Mert az ember magát szereti. Én ezt így akarom. És az egész életünket végig kíséri ez, hogy én ezt így akarom. Miért? Mert mi magunkat szeretjük, Istent szeretjük, nem szeretjük Istent. Az ember magát szereti. Csak később megtanuljuk ezt leplezni. Később megtanuljuk úgy vezetni a környezetünket, hogy tulajdonképpen végbe menjen a mi akaratunk. Hogy jó legyen nekünk. És azt szokott bennünket idegesíteni, amikor ez nem sikerül. Akkor szoktunk összevezni a szomszéddal, apánkkal, anyánkkal, testvérünkkel, gyerekünkkel, amikor nem sikerül végbe vinni azt, amit én akarok, hogy az én önszeretetem megvalósuljon. Akkor jönnek a feszültségek. És Istennel pontosan így vagyunk. Mi nem akarjuk az Istent szeretni. Szeretnénk az Istent is úgy vezetni, hogy bennünket szeresse. De nem szeretjük az Istent. Ezért a parancsolat, a legnagyobb parancsolat arról szól az ember számára, hogy szeresd az Istent. És Jézus hozzáteszi rögtön, hogy a második parancsolat, amely összefoglalja a törvényt, az abban áll, hogy szeressük fele barátunkat úgy, mint magunkat. Azaz nem csak Isten szeretetét kell nekünk megparancsolni, hanem meg kell parancsolni mindannyiunknak azt is, hogy szeressük a másikat. Miért? Mert nincsen ott a zsigereinkben. Ha ott volna, akkor nem kellene parancsolni. De mivel nincs ott, ezért Istennek parancsolnia kell ezt, hogy szeresd a másikat úgy, mint önmagadat. Szeresd a másik embert. Szeresd a testvéredet, a szüleidet, apádat, anyádat, nagyapádat, nagyanyádat. Szeresd a családodat, a gyermekeidet, unokáidat, férjedet, feleségedet. Szeresd a népedet úgy, mint önmagadat. Ebben foglaltatik össze a törvény. A tükör képe tulajdonképpen ez számunkra. Tedd azt, amit nem teszel. Megparancsolom neked. Mert az Isten országában Isten mindenki szereti, és az Isten országában mindenki szereti a másikat is. Ezért van ott boldogság. Ezért van a túloldalon minden másképp, mint ahogy itt van. És aztán szembesülünk azzal, amiről a KT kérdés is említést tesz, hogy mi képesek vagyunk-e mindezt megtartani. És olyan nagyon rövid, tömör ez a válasz, amit a KT ad erre a kérdésre, hogy vajon képesek vagyunk-e mi Istent és fele barátainkat szeretni, azt mondja, nem. Nem. Nincs a zsigerünkbe. Nem vagyunk képesek erre. Sőt, az mondja az írás, hogy mi természet szerint sokkal inkább hajlandóak vagyunk Isten és fele barátaink gyűlölésére. Ez azt jelenti, hogy mi sokkal hamarabb készek vagyunk Isten gyűlölni, mint szeretni. Ez azt jelenti, hogy sokkal hamarabb készen állunk arra, hogy gyűlöljük a fele barátunkat, mint hogy szeressük. Ez van a mi zsigerünkben, és hogy beszél erről Pál apostol a római levélben? Nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, és nincsen, aki keresse az Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Testvérek, mi sem vagyunk kivételek. Nem csak a múltra, hanem a jelenre is, a jövőre is vonatkozik. Mindazok, akik az Istentől elszakítva születtünk erre a földre, sokkal inkább készek vagyunk, természetünk szerint készek vagyunk a gyűlölségre, úgy Isten, mint fele barátaink felé, mint a szeretetre. Az Isten törvénye tükrözi nekünk az Isten országát. És ezt azért teszi, hogy a mi szívünkben valamiféle vágyat ébresszen. Vágyat arra, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Vágyat arra, hogy megtapasztaljuk mindazt, amit a törvény számunkra tükröz. Hogy azt az Istent, aki tükröz nekünk a törvény, azt az Istent mi személyesen is megismerjük. Isten ma is vágyat ébreszt a mi szívünkbe, és beszél arról, hogy miközben a mi világunk a gyűlölet világa, az ő világa a boldogság és a szeretet világa, és hívogat is bennünket ebbe a világba, hívogat téged is, személy szerint és engem is, és azt mondja, van mégis kapu. Van mégis út és kapu, ezen a leküzdhetetlen akadályon, ami téged és engem elválaszt Istentől, van kapu, ez a kapu pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Ő azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, más helyen meg azt mondta, hogy én vagyok a kapu, amelyik átvezeti az embert a túl oldalra, amely elvezet bennünket Istenhez. De azt is mondta Jézus Krisztus, hogy nincsen más út rajtam kívül. Nincsen más út rajtam kívül. Aki nem ezen az úton akar az Istenhez eljutni, az soha nem fog az Istenhez eljutni. Annak soha nem lesz része mindabban a boldogságban, amely Isten lényéhez tartozik. Drága testvérek, azt mondja a K.P., erről beszéltünk a mai napon, hogy mi nyomorultak vagyunk, és a mi nyomorúságunk oka az, hogy hiányzik az életünkből Isten. Hogy Isten van, hogy Isten más, hogy Istennél van mindaz, amire nekünk szükségünk van, ezt az Isten törvénye tükrözi számunkra. Ma hívogat bennünket, hogy jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. Jöjjetek és járjatok Jézus Krisztus útján. Mert aki őt követi, aki az ő tanítványa, az ismeri az utat az atyához, az ismeri az utat a boldogsághoz. Fogunk még erről az útról és erről a boldogságról beszélni a továbbiakban, de adja Isten, hogy a mai napunk csendjébe talán eljuthassunk oda életünkbe először, vagy újra, hogy megvalljuk az apostollal azt, hogy igen, én sem vagyok igaz ember. Én bennem sincs semmi jó. Én sem keresem az Istent, én sem szeretem a másikat, és szükségem van arra, hogy valaki ebből az állapotból megmentsen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, boldogtalanul, megkeseredve, összetörve, hanem örök élete legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, testvérek, a 215. számú dicséretünk első két versének éneklésével. A 215. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó. A bűnösök oltára, ó, segítség, ó, szól, mérjük ástorom, hogy lejussak romlásra, Thank you. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy beszélsz nekünk most arról, amit nem látunk, de van. Beszélsz nekünk arról, amit elérhetnénk, de nem akarjuk. Köszönjük, hogy beszélsz nekünk önmagadról, akinél ott van az a vigasz, boldogság, öröm, az a gazdagság, amit mi saját erőből akarunk összekaparni itt a földön, és amely a végén mégis kicsúszik a kezünkből. Segíts nekünk, hogy a te örökké való országodnak és kibeszélhetetlen szeretetednek ne legyünk elutasítói, hanem miközben meg szeretnél bennünket győzni arról, hogy te vagy, és meg szeretnél bennünket győzni arról, hogy utat nyitottál nekünk mindahhoz, ami te nálad van, aközben el ne utasítsunk téged. Köszönjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit érettünk küldtél, aki maga lett az ajtóvá és a kapuvá, hogy mi ő általa rajta keresztül beléphessünk a te országodba. Légy segítségül, hogy ebből a gyülekezetből is minél többen megtehessük és megtehessék ezt a lépést. Dicsőítünk téged azért, hogyha már kimunkáltad a szívünkben ezt a döntést, és elvezettél bennünket oda, ahol te vagy. Köszönjük, hogy számunkra az örök élet már elkezdődött. És köszönjük te neked, hogy majd halálunk után kiteljesedhet. Kérünk, légy nékünk segítségül, és erősíts meg bennünket hitünkben, és adjad a hit ajándékát mindazoknak, akik még ezt nem nyerték el tőled. Segíts, hogy miközben életünk sokféle boldogtalanság között zajlik, hadd tudjunk föltekinteni te reád. Köszönjük, hogy tükröt tartasz elénk a törvényben, és meggyőzöl bennünket arról, hogy te más vagy, mint amilyennek hiszünk és gondolunk. És ezért dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy így ébresztgetsz alkalomról alkalomra. Hálát adunk neked az igéért, a lehetőségért, a közösségért. Taníts, hogy tudjunk téged ezért nagyon-nagyon szeretni, és hadd tudjuk egymást is sokkal jobban megbecsülni. Kérünk, hogy légy és maradj velünk az elkövetkezendő héten, áld meg bennünket munkahelyeinken, otthonainkban, családi köreinkben, te légy velünk magányunkban, te légy a mi gyógyítónk betegségeinkben, te adj nekünk világosságot, amikor elcsendesedünk te előtted, és buzdíts fel a mi szívünket az imádságra. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled, és köszönjük, hogy te olyan Úr vagy, aki a mi kéréseinket kész vagy meghallgatni. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassunk meg néhány hirdetést. Szeretettel hirdetem a ránk következendő hét gyülekezeti alkalmait. Ma délután 5 órakor a 20-on túliak Biblia órájára hívogatom minden 20-on túli és magát fiatalnak gondoló, tartó testvérünket. Kedden este 6 órai kezdettel a szokott rendünk szerint Biblia órát és azzal együtt ima közösséget tartunk. Majd este 8 órától a felnőtt konfirmandus testvéreket hívom és várom a konfirmációi oktatásra. Pénteken 3:30 órai kezdett el az első éves konfirmandusokat, 4:30 órai kezdett el a másodéves konfirmandusokat hívogatom, és este 6 órától az ifjúsági bibliaórára várjuk ifjainkat. Szombaton délután 3 órától református játszóköri rendezvényünket tartjuk. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30-kor Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Megköszönjük a testvéreknek az elmúlt heti adományokat, imádságokat, idegondolást, szolgálatot, ahogyan hirdettem is az elmúlt hét minden estéjén, imaheti alkalmakon vehettünk részt, szomszédos gyülekezetekben, Újpesten voltunk a református gyülekezetben, az újpesti baptista gyülekezetben, és a szabad evangéliumi gyülekezetben, és péntek este az imahetet itt zártuk, templomunkban, urvacsorai közösséggel és szeretett vendégséggel. Isten áldása volt és legyen rajtunk. Adja, hogy továbbra is imádságos szívvel hordozzuk az ő ügyét. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy hónap második vasárnapja van, és szokásunknak megfelelően ezen a vasárnapon külön adakozást hirdetünk, a parókia építés hitelének törlesztésére adakozunk. Nagy örömmel, hálaadással hirdetem a testvérek felé, buzdításképpen is, hogy az előző hónapban, az előző adakozástól eltelt időszakban 431.240 forintot adakoztunk erre a célra. Isten áldja meg mindazokat a jó szándékú adakozókat, akik erre a célra adakoznak, és rendelje ki nekünk mindazt, amit most is neki szánunk. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, és buzdítom a testvéreket arra, hogy vásároljuk meg még a maradék bibliaolvasó kalauzokat, kalendáriumokat, fali naptárakat, segítenek mindezek abban bennünket, hogy a Biblia évében a Biblia rendszeres tanulmányozásához némi kis segítséget kapjunk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora, testvérek! Isten tiszteletünket a 200. dicséretünk éneklésével zárjuk, mind a 6 versét énekeljük. A 200. dicséretünk így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!
Thank you.